Bűnpártolással gyanúsítják azt a főorvost, akinek a klinikáján kezelik Adrián Nastasit. Paszescu készfogás nélkül hátat fordított Viktor Pont a kormányfőnek az új kulturális miniszter beiktatásakor. A Híd Most politikusa Bugár Béla egy folyosói vita hevében beintett képviselőtársának. Medve riogatta Dél-Szlovákia lakóit, most már valószínűleg Magyarországon van. Üdvözlöm Önöket, a híradót látják! Bűnpártolással gyanúsította meg kedden a román korrupció ellenes ügyészség azt a főorvost, akinek a klinikáján lőcsebbel kezelik a letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt a szociáldemokrata miniszterelnököt. A korrupcióért jogerősen 2 év szabadságvesztésre ítélt Adrián Nastase a börtönbe vonulás előtt maga ellen fordította fegyverét, ám állapotáról azóta is csak ellentmondásos hírek vannak. A főorvos ellen, aki egyébként Nastase párttársa, az a gyanú, hogy akadályozza az előállítást és eljárás indult az előállításban résztvevő rendőrök és felettesük ellen. Romániában egyre több a kérdés a volt miniszterelnökkel történtek körül.
Nastase orvosa már a volt kormányfő kórházba szállítása után ellentmondásosan nyilatkozott. Eleinte könnyebb sérülésről tájékoztatta a sajtót, a volt miniszterelnök nyakán átfúródott golyó okozta sebet csak később említette. Az ügyészek szerint Nastase egészségi állapota lehetővé tette volna, hogy átvigyék a börtönkórházba, de Serban Brădișteanu ezt megakadályozta. Brădișteanut itt a korrupció ellenes ügyészségen több mint 8 órán keresztül faggatták arról, hogy egy esetleges hamis diagnózis felállításával késleltethette Adrián Nastase rabosítását. Az ügyészek 3 rendőrt is beidéztek, akiket sajtóhírek szerint azzal vádolnak, hogy szándékosan nem egyenesen a börtönkórházba irányították a volt kormányfőt szállító mentőautót. Közben a sajtóban egyre több a kételj a korrupció miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt miniszterelnök öngyilkossági kísérlete körül. A Nastase háza előtt várakozó újságírók egyetlen lövést sem hallottak. Ha a golyó, ahogy a most meggyanúsított orvos állítja, valóban átfúrta volna Nastase nyakát, akkor többek szerint oxigénmaszkot és infúziót kellett volna kapnia. A politikus ruháján nem látszottak vérfoltok sem. A belügyminiszternek is el kell mondania, miért nem tett valamit, miközben Nastase egy órával az eset előtt telefonon utalt rá, hogy készül valamire. Nem tett semmit, pedig tudta, hogy 21 lőfegyver van a házban, mondja ez a blogger. George szerint egy valóban súlyos sérülés esetén nem más nap reggel, hanem azonnal műtötték volna. A törvényszék délutáni döntése szerint Nastase őrizetbe vétele az incidens ellenére befejeződött. Amint egészségi állapota megengedi, átszállítják a börtönkórházba, és megkezdi 2 éves börtönbüntetését.
2 nap alatt csúcs találkozó előtt még nem tudni, hogy az államfő vagy a miniszterelnök képviseli Romániát Brüsszelben az Európai Tanács hétvégi ülésén. Traian Băsescu államfő az Alkotmánybíróságnál panaszolta be a kormányfőt, aki szerinte elvenné az elnök jogosítványait. Viktor Pont a miniszterelnök és a kormány többség pedig az elnök felfüggesztését készíti elő.
Băsescu készfogás nélkül hátat fordított Viktor Pont a kormányfőnek az új kulturális miniszter beiktatásakor. A két vezető politikus először találkozott azóta, hogy a miniszterelnök plágium ügye miatt nyílt ellenségeskedésé fajult a viszonyuk. Băsescu először gúnyos utalást tett Pont a jogi doktori titulusára, majd nem sokkal később egy egyébként természettudományos magazin állította, hogy a kormányfő doktori dolgozatának nagy részét átvette a bíráló egyik korábbi munkájából. Viktor Ponta szerint az államfő áll a plágium ügy mögött, és az sem tett jót viszonyuknak, hogy Băsescu elvárta a kulturális minisztertől, kinevezése előtt adja írásba, hogy nem plagizált. Hiába való és terméketlen vitát folytatunk. Amíg az államelnöki hivatalt tiszteletben tartják, én is tiszteletben tartom a kormányt, üzent beszédében a teremben álló Pontának az államfő. Băsescu most az Alkotmánybíróságtól vár döntést arról, hogy az államfő vagy a miniszterelnök képviselje Romániát az uniós csúcsértekezleten. Ponta szerint ez a kormányfő dolga. Ezen a héten megteszek mindent, hogy kivonjam magam az állandó háborúból és botrányból, de kormányfői kötelességemet meg kell tennem, és tudom, hogy meggyőzöm majd Băsescut. Az én dolgom Brüsszelbe menni, mondta a miniszterelnök. Ponta szerint, ha Basescu elmegy Brüsszelbe, akkor megsérti az alkotmányt. Erre az esetre azzal fenyegette meg az államfőt, hogy a balliberális kormánytöbbség fel fogja függeszteni a hivatalából. Basescu eltávolítása elől már is elhárították a jogi akadályokat. A felfüggesztő határozatot immár nem bírálhatja felül az alkotmánybíróság. Az elnök leváltásáról rendezett népszavazásnál pedig nincs többé érvényességi küszöb.
Egy hetet vár Alojz Lina, az egyszerű emberek parlamenti képviselője Bugár Béla bocsánat kérésére. Ellenkező esetben azt fontolgatja, hogy a mentelmi bizottsághoz fordul a pozsonyi parlamentben. A szlovák képviselő azért vár a Híd Most párt elnökének megkövetésére, mert az a múlt héten a középső ujjával beintett neki egy folyosói vitában.
Parlament biztonsági kamerái rögzítették, ahogyan a Híd Most politikusa Bugár Béla egy folyosói vita hevében beintett képviselőtársának, Alojz Linának. Kétszer is használta a minden nyelven egyértelmű, feltartott középső ujjat. A megsértett politikus kikérte a szlovák parlamenttől a felvételt, és nyilvánosságra hozta azt. Lehet, néhányan úgy gondolják, nem kellett volna nyilvánosságra hozni, de ez az ő véleményük. Volt már arra példa, hogy bizonyítékok egyszer csak eltűntek itt bizonyos törvénytelenségekről. Hát ez most már nem fog. Másrészt én is lobbanékony ember vagyok, de egy ilyen beintésnek a parlamentben még sincs helye, mondja a honatja. A vita azért tört ki a két ellenzéki politikus között, mert Lina szerint a Most Híd Vég Dániel személyében olyan embert jelölt a nemzeti vagyonalap élére, aki érintett lehet a szlovák belpolitikát megrázó Gorilla ügynevű korrupciós botrányban. Alojz Lina egyébként az a szlovák politikus, aki a szlovák parlamentben egy korábbi ígéretét betartva bocsánatot kért a magyaroktól Jászlota szélsőségesen magyar ellenes megnyilvánulásai miatt. Kerestük Bugár Bélát, de ő nem akart reagálni a történtekre, csak annyit mondott, hogy nincs értelme üzengetni a médián keresztül.
Én most már fogok félni vele, bármit is négy szem közt beszélgetni.
Bugár pártja, a Most Híd frakcióvezetője szerint a két politikus közti négy szem közti beszélgetést hiba volt a nyilvánosság elé tárni.
Alojz Lina az egy olyan típusú politikus, aki szereti a popularitást, szereti a médiákat. Így volt az a Gorilla ügynél is, így volt az, amikor a magyaroktól bocsánatot kért, és így van ez most is. Így kell ezt az egészet nézni. Én azt hiszem, hogy ha ő Vég Dánieltől bocsánatot kér, akit alaptalanul vádolt meg a Gorilla ügy kapcsán, akkor Bugár Béla elnök úrnak nincs problémája, bocsánatot kéri tőle.
Alojz Lina egyébként egy hetet adott Bugár Bélának a bocsánatkérésre.
Csökken a szlovákiai nyugdíjbiztosítási rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakba kerülő járulék, és önkéntessé válik a pénztárakba a belépés, közölte a pozsonyi munkaügyi tárca. A nyugdíjreforma rendszer mindhárom pillérét érinti majd, de a legtöbb változás a magánnyugdíjpénztárakat érinti. Az ide fizetendő járulék az eddigi 9%-ról 4%-re csökken. Ennél önkéntes alapon lehet többet is fizetni, de az összegnek csak egy része csökkenti az adóalapot. A változtatás ellen az érintett pénztárak mellett az ellenzék is tiltakozik. Magyarországon a tervezetnél 5000-re több hallgató kezdheti meg tanulmányait teljes állami ösztöndíja szeptemberben. Az oktatásért felelő államtitkár közölte, a piac igényeit figyelembe véve leginkább a mérnök és informatikus képzésben lesznek új helyek. Ez annak köszönhető, hogy az úgynevezett részképzésre a vártnál kevesebben jelentkeztek, így az ott felszabadult helyeket és pénzeket a kormány átcsoportosította. A rektori konferencia elnöke bár örül a keretszámemelésnek, a támogatott szakok számát bővítette volna.
A tervezetnél 5000-rel többen tanulhatnak teljes ösztöndíjjal a felsőoktatásban szeptembertől. A jelentkezési adatok összesítése után döntött így a kormány.
Rész ösztöndíjak, mivel csak részben kerültek betöltésre, a részt ösztöndíjakat átcsoportosítja, összevonja, és teljes állami ösztöndíjak tekintetében lényegében további hallgatók számára teszi lehetővé az állami ösztöndíjas képzést 2012 őszétől.
Így több mérnök, informatikus, agrár és egészségtudományokat hallgató diák tanulhat teljes állami támogatással, összesen 39 ezeren. A kormány szóvivő szerint azért ezeket a szakokat választották, mert ezekre van igény. Az oktatásért felelős államtitkár azt mondja, így még több diák kezébe kerülhet diploma.
Minden olyan híresztelés, minden olyan álhír, amely arról szól, hogy szűkítjük a felsőoktatást, hogy nem juthatnak be a szegény gyerek a felsőoktatásba, ez hamis.
De szüksége volt, mint egy falat kenyérnek a felsőoktatásnak.
A rektori konferencia elnöke örül, hogy figyelembe vette a kormány a keretszám növelésére vonatkozó elképzeléseiket, de nem teljesen elégedett.
Bíztunk abban, hogy azok a képzések, amelyek egyébként korábban háttérbe szorultak, jogász, gazdasági képzések, ezek legalább részesülnek ebből az új lehetőségből, és hát szomorúan látjuk, hogy nem.
A kormány arról is döntött, hogy azoknak a jogászoknak és közgazdászoknak, akik a most induló diákhitel 2 segítségével szereznek diplomát, és később az állami szférában helyezkednek el, az állam elengedi a hitelüket.
Elfogadta az országgyűlés tegnap a büntető törvénykönyv módosítását. Több olyan bűncselekmény is bekerült, amire eddig nem vonatkozott a BTK. Ilyen az autó kilométer órájának visszatekerése, ezért akár 1 év börtönt is lehet kapni.
Ezt az autót 107 ezer kilométerrel hirdették Németországban. Aztán a kocsi Magyarországra került, ahol az új gazdája a legnagyobb használt autóportálon hirdette tovább, már csak 23 ezer kilométerrel. Hasonló történt ezzel az autóval is, amit itt még a tulajdonosa hirdett 136 ezer kilométerrel. Aztán később a kocsi egy budaörsi autókereskedésbe került, ahol 113 ezer kilométerre csökkent a futás teljesítménye. Becslések szerint 10 eladó használt autóból 9-nek tekerték vissza a kilométer számlálóját. A jelenségről mindenki tud, de kamera előtt a kereskedők sem beszélnek róla szívesen.
Hát nem tudom, én csak hallottam, hogy olyan 15 ezer forint körül visszatekernek egy órát.
Mostantól börtönt is kaphat ez az autószerelő, aki a kék fény rejtett kamerája előtt csavarta vissza ennek az autónak a kilométer számlálóját. Január 1-től az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a kilométeróra állást, amit a központi jármű nyilvántartásban rögzítenek. Ez bárki számára lekérdezhető. A legnagyobb használt autó portál felmérése szerint ez 10%-kal csökkentette a manipulált autók számát, de áttörést még nem hozott.
Látom, hogy egy 100 000-es járműhirdetési állományban van egy törés egy görbébe, a 100 000 kilométer fölötti futású autók hiányoznak a piacról, illetve a 200 000 kilométer fölöttit már nem is kínálnak, egyszerűen eltűnt, mint hogyha nem futnának többet az autó 200 000 kilométernél.
A kereskedők azt mondják, azért tekerik vissza az autók óráját, mert a magyar átlagvevő keveset futott autót szeretne venni, de olcsón, és nem vesznek tudomást arról, hogy becsapják őket. Pedig van ellenpélda. Ebben az autóban majdnem 1 000 000 kilométer van, ami nem zavarja a kocsi új gazdáját.
989 ezer kilométer van benne. Közel 1 000 000 kilométer. És úgy érzem, hogy semmiféle probléma nincs az autóval. Motorikusan szerintem ugyanúgy megy, mint hogyha 200-300 ezer kilométer lenne benne.
Az 1 év múlva hatályba lépő szigorítás értelmében a kilométer óra tekerésért 1 éves börtönbüntetés lesz kiszabható.
Kigyulladt egy tartály ma délután a MOL a zalaegerszegi finomítójának telephelyén. A tüzet 10 perc alatt oltották el a tűzoltók, a balesetben csak egy tűzoltó sérült meg, akinek oltás közben kificamodott a bokája. A katasztrófa védelem folyamatosan mérte a levegő szennyezettségét, ami a nap folyamán egy esetben sem haladta meg a határértéket. 3 hónapon belül ez volt a második baleset az üzemben. 900 dolgozóval közölték a komáromi Nokia gyárban, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra, így összesen már 2100 munkavállalónak mondott fel a finn vállalat, és összesen még 200 embert küldenek el.
Ezek a nők összeszerelőként dolgoztak a komáromi Nokia üzemben, őket is elbocsájtották. Azt mondták, átképzik magukat, amit a Győr-Moson-Sopron megyei munkaügyi központ is támogat. Egyikük saját maga kérte, hogy küldjék el.
Én konkrétan önkéntesen jelentkeztem, és hát én képzést szeretnék végezni. Most tudtam meg, hogy Győrbe van is olyan, ami engem érdekelne.
Ma 900 dolgozóval név szerint közölték, hogy a jövőben nem számítanak munkájukra. A Nokia még februárban jelentette be, hogy 2300 embertől megválik, mert az okostelefonok gyártását Kínába helyezi át. Tavasszal 1200 embert küldtek el.
500 fölött van azoknak a száma, akik még mindig a továbbképzéseken vannak, tehát szakmát tanulnak, vagy valami új képesítést szereznek, és nagyon sok volt kollégánkról tudjuk, hogy vagy már szerződése van, vagy már akár munkába is állt.
A munkajogi tanácsadó azt mondja, aki teheti, minél előbb keresse fel a foglalkoztatási hivatalt.
Mindenképpen igyekezzenek meghatározni azt, hogy milyen helyzetben vannak ezen a munkaerőpiacon, hogy van-e elérhető álláslehetőség akár az országon belül, akár esetleg a környező országokban.
A már elküldött dolgozók között több mint 300 szlovákiai magyar van. Kerestük a Nokiát is, de nem nyilatkoztak.
Ma van a kábítószer elleni küzdelem napja, a rendőrség és a terror elhárítási központ egy droghálózatot leplezett le, mondhatni az évforduló alkalmából. Az ország több pontján voltak ültetvények, kendert és marihuánát termesztettek 200 millió forint értékben, 21 embert vettek őrizetbe.
Terrorelhárítók és rendőrök fogták el a drogbandát, kannabisz ültetvényeik voltak több helyen is az országban, a hálózat főleg marihuánában utazott.
Szívna, szeretek.
Kismaroson a múlt héten vettek őrizetbe egy férfit, akinek vadkender ültetvényei voltak otthon, míg a rendőröket is füves cigarettával a szájában fogadta. Korábban pedig a híradó mutatott be először olyan boltokat, ahol designer drogokat árultak. Egy Andrássy úti ajándékboltnál készült videóból kiderült, fiataloknak árultak drogot. Másnap a rendőrség is elkezdte vizsgálni a helyet. Két hét múlva szintén a híradó birtokába jutott egy másik felvétel, egy másik budapesti drogboltról.
Jó ez a szaramítva.
Azt a drogboltot még aznap bezáratták. A híradóban bemutatott videók után rendőrségi razzia is indult a fővárosban. Az ENSZ 25 éve választotta a mai napot a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem napjává. Az emberi erőforrások minisztere ezért azokat tüntette ki, akik a függőket próbálják leszoktatni a drogról.
Akik bajba kerülnek, azoknak vannak olyan partnerek, olyan emberek, akikre számíthatnak. Tehát a bajba jutottak számára van segítség.
Becslések szerint mintegy 25-30 millióan fogyasztanak rendszeresen drogot Európában.
Újvidéken a 16 és 30 év közöttiek több mint a felét megkínálták már valamilyen kábítószerrel. Ez derült ki az egyik vajdasági szenvedélybetegségeket kezelő klinika felméréséből. A szakemberek szerint a gazdasági válság nem csökkentette a drogok iránti keresletet, helyette a kábítószerek ára csökkent.
Csoportterápián vesznek részt a kábítószer függőségtől menekülők az egyik szenvedélybetegségeket kezelő újvidéki klinikán. Ez a fiatal ember azt meséli kezelő orvosának, hogyan lett néhány év alatt kábítószer függő. Másodikos gimnazista koromban szívtam el az első marihuánás cigit az iskolatársaimmal. A középiskolát még be sem fejeztem, már az LSD-t is használtam. 24 évesen próbáltam ki a heroint, meséli ez a most gyógyulni akaró kábítószer függő. A klinika a kábítószer ellenes világnapra készített tanulmánya szerint Újvidéken a két évvel ezelőtti állapotokhoz képest 10%-kal nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akiket már kínáltak valamilyen droggal. A 441 újvidéki fiatal több mint fele úgy nyilatkozott, hogy van ismerősük a környezetükben, akik használnak valamilyen tudatmódosítószert. A legveszélyeztetettebbek a férfiak, esetükben 4-ből 3-at már kínáltak droggal, mondja a klinika igazgatója. A szakemberek szerint a kábítószer iránti kereslet az egyre alacsonyabb szerbiai életszínvonal ellenére sem csökken, mert a terjesztők egyre olcsóbban árulják a kábítószert.
Magyarországon 10 percenként kerül kórházba és fél óránként hal meg valaki agyvérzés miatt. A Stroke Társaság ezért új kampányt indított, Stroke ne késlek egy címmel. Céljuk, hogy minél többen ismerjék fel a szélütés tüneteit, hogyha kell, azonnal mentőt hívhassanak.
Szerint Branson, a CBS műsorvezetője, éppen a Grammy-díját adóról tudósított, amikor agyvérzést kapott. Egy pécsi buszsofőrt pedig a volán mögött ért szélütés tavaly.
A sofőr az leesett a fülkéből.
Ezek a fiatalok állították meg a buszt. Magyarországon évente mintegy 45 ezeren kerülnek kórházba agyi érkatasztrófa miatt, és egyre többen fiatalon.
Május elején.
Lacfi János költő például alig 2 hónapja 40 évesen kapott sztrókot. Azt mondja, szerencséje volt, mert gyorsan észrevették. Azóta sokat változtatott az életén.
Még az ember úgy relatíve fiatal, azt gondolja, hogy felzabálja a világot, és semmi nem állhat az útjába, ide nekem az oroszlánt kész. És majd a, nem tudom én, azt, hogy koleszterin szint, meg vérnyomás, szóval ezek majd a nyugdíjas igazolvánnyal bőven ráérnek. Hát nem olyan biztos, hogy lesz idő mérlegelni, hogy mikor ér rá.
Erre figyelmeztetnek az orvosok is. A stroke társaság szerint a szélütés már népbetegség, de megelőzhető.
A legfontosabb életmódbeli kockázati tényező a dohányzás, a legfontosabb kockázati betegség pedig a magas vérnyomás.
A társaság most egy kampányt is indított. Ebben a stroke tüneteire próbálják felhívni a figyelmet. Az ernyett szájra, a lassan emelkedő karra és az összefüggéstelen beszédre. Ha ezeket időben észreveszik, és a beteg 4 órán belül kezelést kap, akár tünetmentesen is hazatérhet a kórházból.
Egy 2 év körüli 100-150 kilós medve riogatta Dél-Szlovákia lakóit, és a vadállat most már valószínűleg Magyarországon van. Holnap egy kutatócsoport indul a megkeresésére és befogására, mert a fiatal hím emberre is veszélyes lehet.
Átmaszott a kerítésen, feladta a hátsó labaira, megkapaszkodott elsővel, és átlépte szépen.
A szlovákiai nagy túron a polgármester is látta a medvét. A vadállat az egész falun végig szaladt.
Reggel 5-kor felkeltett a rendőrség, hogy jöjjek le a helyi parkban, mert medve van nálunk a faluban. Nem akartam elhinni, mert számomra hihetetlen ilyesmi, mert itt nálunk lent medve semmiféleképpen nincs.
Ezeket a felvételeket egy rendőr készítette az állatról a telefonjával. A körülbelül 100-150 kilós medve a parkból a főutcán keresztül menekült tovább, többen lefényképezték. A helyi vadászszövetség tagja szerint legalább 100 éve nem járt medve a faluban és a környéken.
Bizonyos időre nyoma veszett, ő átkelt, kerítéseket játszva ugrotta, és ilyen magasabb növényzetbe aztán elveszett a szomszédközség kőbányája felé vonulva.
Egy szlovákiai napilap azt írta, a medve már valószínűleg Magyarországon van. Éppen ezért egy kutatócsoport indul a keresésére, amely kutyákkal fogja átfésülni a Börzsöny-hegység egy részét. A Veresegyházi medveotthon igazgatója is tagja lesz a csoportnak. Szerinte ez a 2 év körüli medve nagyon veszélyes lehet.
Ő még nem igazi medve. Ő éppen abban az időszakban van, amikor elválasztódik az anyjától, a nevelésnek most van vége. Nem tud még az emberekhez sem igazodni, nem tudja, mi a veszély számára. Ő megijedhet bármely pillanatban, és valóban megtámadhat egy embert.
Szlovákiában a medvét hatósági engedéllyel kilőhetik. Magyarországon azonban tilos a medvét megölni. Ezért, ha megtalálják, altató lövedékkel próbálják majd befogni.
Közönségtalálkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, valamint a versenyfilmek vetítésével folytatódott a Kamera Korrektúra Fesztivál Veszprémben. A kétnapos televíziós seregszemlén 8 kategóriában 142 hazai és külhoni magyaroktól érkezett alkotás versenyez egymással. A zsűri ezek közül választja ki a kategóriák győzteseit. A fesztivál célja, hogy a különböző területeken dolgozó televíziós műsorkészítőket közelebb hozza egymáshoz. Hamarosan kezdődik a díjátadó, a Kamera Korrektúra Fesztiválon, ott van Veszprémben kollégánk Silaher Tamás. Szervusz Tamás, lehet már tudni, hogy kik a nyertesek?
Jó estét kívánok! A győztesek nevét egyelőre még nem árulták el, a díjátadási ünnepség ugyanis még nem kezdődött meg. Információim szerint azonban a zsűri a kategória győztesei mellett több külön díjat is átad majd. A fesztiválra egyébként 8 kategóriában lehetett pályázni, ezek közül néhány hír és hírháttér műsorok, dokumentumfilmek, valamint sport, szórakoztató és természettudományi műsorok. A pályázatok harmada a közmédia munkatársaitól érkezett. Eredmény tehát hamarosan, utána pedig az este, majd itt Veszprémben utcaválla zárul.
Silaher Tamás, Veszprémből köszönjük szépen! A vajdasági Martonoson szobrot állítottak Werner Mihály apát plébános tiszteletére, aki 1944-ben a magyar ellenes megtorlások áldozata lett. A vajdaságban az 1944-45-ös megtorlások idején Tito partizánjai 34 papot végeztek ki.
Werner Mihálynak azért kellett meghalnia, mert amikor 1941-ben a magyar csapatok bevonultak a délvidékre, hálaadó szentmisét tartott a helybeli templomban. A szovjet hadsereg és Tito partizánjai 1944 őszén foglalták vissza a mai Vajdaság területének nagy részét. Martonoson a helybeli szerbek előbb megölték a Levente oktatót, majd a plébánián folytatták a kegyetlenkedést. Werner Mihályt a többi magyarral együtt Magyar Kanizsára, a Városháza pincéjébe vitték, ahol napokig kínozták, majd kivégezték. Az ünnepségen résztvevő magyar miniszterelnök helyettes szerint nem csak a délvidéken lemészárolt több 10 000 magyarnak kell méltó emlékművet állítani.
Kell csinálnunk
egy, megkockáztatom a szót, egy magyar Yad Vashemet, ahol a magyarság tragédiáját, a magyarság kálváriát, a magyarság üldöztetését be kell mutatni, dokumentálni, és ennek méltó emléket állítani.
A martonosi mártír plébános szobrának felállítását a Magyar Kanizsai Önkormányzat, a Délvidék Kutatóközpont és a Rákóczi Szövetség Magyar Kanizsai Egyesülete támogatta.
Híradónkat látták már is, jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd a közbeszéd ma este jegyes Tóth Kriszta várja önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, találkozunk holnap is, viszontlátás!
De kiveszed belőle a jó modor, a lelkiismeretes munka, a felkészült hozzáértés, vagy éppen a pontosság? Hogyan is veszhetne? 6 évtizedes tapasztalatunkkal ma is szakértő partnerként állunk ügyfeleink mellett, hogy együtt a lehető legtöbbet hozzuk ki befektetéseikből. MKB Bank. Személyesen önnek.
Imádok nevetni, de mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.